Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A szabályozás területén megindult fejlődés Európa és Magyarország számára is kiemelten fontos, csak ez teremti meg a lehetőséget a gyermekek szexuális kizsákmányolásának feltárásához, és teszi lehetővé a gyermekek védelmét az online térben, mondta Varga Árpád, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályának elemzője. Szabó Gergő interjúja.
A konferencia célja kifejezetten az volt, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos tudásfejlesztéséről, illetve az ezzel kapcsolatos problémák feltárásáról és az esetleges megoldási lehetőségekről alakuljon ki diskurzus. Itt kifejezetten azok a problémák merültek fel, amelyek a gyermekek mindennapi interakciója online jelenléte kapcsán befordulnak, így a túlzott online jelenlétük például, vagy a különböző szolgáltatásokon való kitérésük. Ezzel kapcsolatban az NMHH munkatársai beszéltek például a szabályozási kérdésekről. Jó magam kifejezetten az úgynevezett CSA rendelettervezetnek a kérdéséről beszéltem, amely 2022 óta húzódik. A rendelettervezet cél kifejezetten az lenne, hogy a tárhely szolgáltatók számára monitorozási, tehát ellenőrzési lehetőséget, illetve kötelezettséget írjon elő. Ennek az a lényege, hogy a különböző szolgáltatásokon, így például a közvetlen üzenetküldő alkalmazásokon belül az esetleges gyermekpornográf tartalmak nyomon követhetővé váljanak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha olyan képek, videók vagy üzenetek kerülnek küldésre, amelyek gyermekpornográfiát valósítanak meg, akkor lehetőség lenne ezeknek a tartalmaknak a jelentésére, a kezelésére, illetve az elemzésére, annak érdekében, hogy a későbbiekben az ilyen típusú gyakorlatokat megakadályozzák, illetve Európai Unió szinten ezeknek a nyomozati tevékenységét is magasabb szintre helyezzék.
Egy ilyen folyamatosan fejlődő és változó világban, mint az online tér, mennyire nehéz jogszabályokkal megakadályozni az ilyen eseteket, amikre próbálják felhívni a figyelmet?
Alapvetően az a probléma, hogy a jogalkotásnál mindig figyelembe kell venni az állampolgároknak, illetve a felhasználóknak a személyiségi jogait, így például ugye az adatvédelemhez fűződő jogaikat. Itt alapvetően ugye arra kell gondolni, hogy minden ilyen monitorozási vagy ellenőrzési tevékenységnél tiszteletben kell tartani a személyes üzeneteket, a privát beszélgetéseket és egyéb információkat, és itt az a nehézség, hogy hogyan tudunk egyfajta egyensúlyi helyzetet hozni abban, hogy utolérjük ezeket a tartalmakat, feltárjuk ezeket a tartalmakat, és közben mégis megvédjük az emberek személyiségi jogait is. Alapvetően ebben, hogyha megtörténik egyfajta konszenzus kialakítása akár az Európai Unión belül is, akkor lehet új szabályozási irányvonalakat és jó szabályozási irányvonalakat kialakítani. Mindemellett viszont fontos azt megemlíteni, hogy a gyakorlatban a bejelentéseknek a megtétele, az állampolgároknak az aktivitása is nagyon fontos ezen a téren. Tehát a jó szabályozás csak akkor tud működni, hogyha emellett egyébként egyfajta aktív közösségi együttműködés is van. Ezzel kapcsolatban például kollégám dr. Csalár Dorina tartott előadást, aki kifejezetten felhívta az NMHH internet hotline szolgáltatására a figyelmet, amelynek az a lényege, hogy például az ilyen gyermekpornográf tartalmakat bejelenthetik a hatósághoz, és a hatóság munkatársai segítenek ezeknek a tartalmaknak az eltávolításában, illetve továbbítják ezeket a megfelelő nyomozati szervek felé.
Varga Árpádot, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztályának elemzőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Másfél hónapjuk van a hazai vállalatoknak arra, hogy nyilvántartásba vegyék magukat a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága által kijelölt online felületen, és megkezdjék beépíteni tevékenységükbe az uniós direktívának megfelelően Magyarországon is elfogadott új kiberszabályozási elveket, mondta az Inforádiónak a PVC Magyarország kiberbiztonsági csapatának vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Gyimesi Csabát.
A NIS 2 irányelv vagy direktíva egy követelményhalmazt fogalmaz meg az EU tagállamok kiber- és információbiztonságára vonatkozóan, ami gyakorlatilag bizonyos cégméret és egyre szélesebb körű tevékenységi körre vonatkozó vállalatokra lesz érvényes. Ez az EU-ban harmonizálni szeretné az ilyen jellegű követelményeket. Ennek nyilván van egy előzmény, azért hívják NIS 2-nek, mert van egy 1-es verziója már, ami főleg a kritikus infrastruktúra terén volt érvényes a korábbi időben. esetben. Ez a NIS-2 egyúttal kitágítja ennek a hatókörét, belekerülnek új iparágak, mint mondjuk a gyártás, a logisztika, ami eddig nem tartozott ide, illetve konkrétabb követelményeket is meghatároz ezeknek a cégeknek a számára. Célja természetesen az, hogy a kiberbiztonság növekedjen, illetve a leggyengébb láncszemeket könnyebben azonosítsuk, ugyanis a beszállítói láncokra is érvényes lesz.
Hogyha gyakorlati módon kellene picit megközelíteni ezt a kérdést, akkor azt lehet mondani, hogy a korábbinál nagyobb kibervédelmet garantál az üzleti életben a legkisebb szereplőtől a legnagyobbig?
Igen, valahogy így. A legkisebbek azért nem fognak ebbe beleszámítani. Minden ország ezt a saját jogrendjébe emeli át. Magyarország eléggé előjárt abban, hogy itthon már tavaly, amit röviden csak kibertan törvénynek hívunk, a kiberbiztonsági tanúsításról és felügyeletről szól, ami gyakorlatilag szabályozza, hogy Magyarországon ezt a szabályozott tevékenység felügyeleti hatósága fogja ellenőrizni, illetve kontrollálni, és azt is szabályozza, hogy hogy és milyen módon kell a vállalatoknak ebben mondjuk úgy bejelentkezni, illetve milyen riportolási, illetve jelentési kötelezettségük lesz a felügyelet számára.
A magyar cégeknek milyen teendőjük van?
Legsürgősebb, úgy mondanám, hogy június 30-ig kell jelentkezni a hatóságnál egy önértékelés után, hogy nyilvántartásba kell vetetnünk a vállalatunkat, amennyiben úgy értékeljük, hogy a tevékenység körünk, a méret alapján, de főleg itt a tevékenység kör azért a meghatározó, a NIS-2 irányelv, illetve a hozzá kapcsolódó kibertan törvény hatája alá fogunk tartozni. Ez nem csak egy egyszerű, mondjuk egy ügyfélkapus pipa, hogy bejelentkezem, mondjuk online megtehető. Van egy-két olyan része ennek a formnak, ami azért átgondolást igényel, többek között felelőst kell kijelölni a vállalatnál, illetve fel kell tudni sorolni néhány technikai paramétert, például az IP címeket, ami nem feltétlenül központi nyilvántartásban érhető el az egyes vállalatoknál, tehát időbe kerülhet. És ami talán még fontosabb, hogy a közreműködőket is fel kell sorolni, tehát a közvetlen beszállítói láncot, ami a fő tevékenysége, ez vagy hát a rendelet alá tartozó tevékenységünkhez tartozik, azt is fel kell sorolni. Ez valószínűleg több időt is igénybe vehet egy cégnél, hogy ezt felmérjék és konkrétan meghatározzák.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A három csapás alkalmazásával ítéltek életfogytig tartó szabadságvesztésre erőszakos, többszörös visszaesőként azt a férfit, aki szexuális bűncselekményt követett el egy gyermek sérelmére. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Takácsné dr. Karácsony Anikót, a győri fellebbviteli főügyészség szóvivőjét.
A jogerős ítélet szerint a vádlott 2022. május 16-án a délitani órákban jutalomígérettével a lakóhelyére csalta a buszmegállóban várakozó 11 éves kisfiút. Vele szexuális cselekményt végzett, végeztetett. Amikor a gyermek segítségért kiabált, illetve megkérdezte, hogy mikor mehet haza, bántalmazta, megfenyegette. Elégedetlen volt a sértettel, ezért a telefonján egy pornográf felvételt, videót mutatott neki, és felszólította, hogy ő is csinálja azt. Időközben a szülők értesítették a rendőrséget, bejelentették a gyermek eltűnését. Hajnali 5 óra után a férfi elengedte a gyermeket, aki az iskolába ment, és onnan értesítették a rendőrséget. Első fokon a győri törvényszék a vádlottat szexuális erőszak büntette miatt, mint erőszakos többszörös visszaesőt, életfogytig tartó szabadságvesztésre 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Végleges hatállyal eltiltott a bármely olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személlyel kerülne kapcsolatba. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 30 évben határozta meg. A vádlott az eljárás során tagadta a bűncselekmény elkövetését, az ítéletet nem fogadta el, ezért a védőjével együtt fellebbeztek ellene. A győri ítélőtábla 2024. május 15-én kihirdetett határozatában egyetértett a főügyészség álláspontjával, a férfi bűnös, törvényes az életfogytig tartó szabadságvesztés büntetés. A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját 25 évben határozta meg.
Hát egészen ugye szigorú ítélet született, és említik a közleményben is a három csapás alkalmazását. Ez pontosan mit is jelent?
A vádlott cselekményes személy elleni erőszakos bűncselekménynek minősül. Mivel ilyen bűncselekmény miatt korábban már kétszer elítélték, tehát ez a harmadik elítélése, ez erre utal a három csapás, a törvény értelmében kötelező vele szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása.
Tehát akkor legkorábban 25 év után szabadulhat, ugye?
Így van, 25 év után szabadulhat, így van. Hát ugye beszámítják neki a előzetes fogvatartásban töltött időt, mivel őt a cselekményt követően azonnal őrizetbe vették, majd letartóztatták, tehát gyakorlatilag 2022. május 17 napjától fogva van.
Tehát azért is ilyen szigorú a bíróság vele szemben az ügyészség, mert visszaeső bűnözőről van szó.
Erőszakos többszörös visszaeső, itt a törvény nem ad mérlegelési lehetőséget, úgymond abban, hogy életfogytig tartó szabadságvesztés kerüljön kiszabásra. Itt annyi mérlegelési lehetőség van, hogy a feltételes szabadságra bocsátás nem kizárt ugye az esetében. Ott a törvény úgy határozza meg, hogy 25 és 40 év között dönthet a bíróság. Tehát legkorábban 25, legkésőbb 40 év múlva bocsátható feltételes szabadságra. Tehát a törvény előírásai szerint ez a legenyhébb büntetés, amit kaphat ilyen múlttal és ezért a cselekményért.
Mondom, hogy ez függ a jó magaviselettől is.
A feltételes szabadságra bocsátás természetesen majd 25 év, ez nem kötelező, akkor kell megvizsgálni, hogy egy külön eljárás van, hogy akkor szabadon bocsátják-e vagy nem.
Takácsné dr. Karácsony Anikót, a győri fellebbviteli főügyészség szóvivőjét hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Számítógépek, mobilok, e-mailek, üzenetküldő alkalmazások, a bizonyítékok már nagy számban keletkeznek a virtuális térben. A bűnöldözők számára ez új kihívást jelent, aminek az ügyészségi nyomozóknak is meg kell felelniük. Az ügyészségi nyomozásokat ezért informatikai csapat segíti professzionális eszközökkel. Arról, hogy milyen szerepet tölt be az informatika az ügyészségi munkában, Rozgonyi Ádám beszélgetett Komocsár Gáborral, a központi nyomozó főügyészség csoportvezető informatikusával.
Ugye a nyomozó ügyészségeknél az informatikai feladatokat szét lehet bontani két részre. Tehát az első ugye az az általános rendszergazdai feladatok. Ugye a rendszergazdák azok a rendszeradminisztrációs feladatokat, üzemeltetési rendszergazdai tevékenységeket látnak el, valamint ugye az alkalmazói rendszerekkel kapcsolatos felhasználói problémakezelés és felhasználói támogatása feladatuk. Ugye a másik része pedig az úgynevezett szaktanácsadói feladatkör, ami ugye az alapján működik, hogy az ügyészség az a BE 275. paragrafusának egyes bekezdése alapján ugye szaktanácsadó közreműködését veheti igénybe. Ez ugye annyit jelent, hogy a bizonyítási eszközök felderítéséhez, felkutatásához, összegyűjtéséhez ugye ilyen különleges szakismeret szükséges, akkor szaktanácsadót vonhat be, és ugye ezek szoktunk általában ugye mi lenni az ügyészségen, tehát az informatikának egy bizonyos része néhány informatikussal. És ugye ez a fajta munka, ez gyakorlatilag ugye a nyomozó ügyészségek miatt fordul elő, ami ugye jelen pillanatban azt jelenti, hogy a központi nyomozó főügyészségen és az alárendelt szervezeti egységeinél.
Jellemzően milyen büntetőügyekben van szükség az informatika segítségére? Tipizálható ez így?
Én nem szeretném konkrétan így ilyen statisztikai adat alapján ezt meghatározni, de azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag most jelenleg már minden olyan büntetőügyben lehet szükség ugye informatikai segítségre, támogatásra, ami a nyomozó ügyészség hatáskörébe tartozik, tehát igazából bármilyen esetben előfordulhat, hogy szükség van informatikai támogatásra.
Tehát nem határozható meg, hogy nem tudom, életelleni bűncselekmények?
Biztos van erre valami statisztika, de ilyet mi nem szoktunk vezetni. Hát mondjuk azért korrupciós ügyekben nyilván azért szinte mindig, de igazából lehet ez bármilyen.
Tudná arra esetleg közelebbi példát mondani, munkamódszert, hogy hogyan történik egy-egy bűnesetnek a felgöngyölítése az informatika segítségével?
Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye most már nagyon sok esetben az informatika az a nyomozás során elég hamar be van vonva, tehát gyakorlatilag amikor mondhatjuk azt, hogy amikor akár az első kutatásra sor kerül, akkor gyakorlatilag a kutatásokat megelőző megbeszéléseken már részt veszünk, amennyiben szükséges, és azért elég sokszor szokott ilyen lenni, akkor részt veszünk ugye a kutatásokon, kimegyünk mi is a helyszínre, segítünk a lefoglalásban, adott esetben a helyszínen adatmentéseket tudunk végezni az eszközökről. Ugye minden egyes munkafolyamatot ugye fényképfelvételekkel, adott esetben ugye videófelvételekkel tudunk dokumentálni. Ugye, ha lefoglalásra kerül valamilyen eszköz, akkor arról később bármikor itt bent az úgynevezett laborunkban adatmentést tudunk készíteni. A lementett adatokat ilyen feldolgozó szoftverek segítségével bármikor meg lehet később vizsgálni. Ugye ilyen szűréseket, elemzéseket lehet rajtuk végezni. Ha pedig ugye arra kerül sor, akkor a lementett adatállományokat át tudjuk adni az ügyészeknek, ezekkel a szoftverekkel pedig ők maguk meg tudják ezeket vizsgálni, elemezni tudják, szűrni tudják az adatokat.
De ilyenkor pontosan mit keresnek? Milyen adatot keresnek?
Hát ugye erre azt tudom mondani, hogy ezt az ügyész tudja megmondani, tehát ő látja át az egész ügyet, ő tudja, hogy mire kell keresni, milyen összefüggéseket kell esetleg keresni nevek között, adott csevegéseket ugye át tudják vizsgálni, meg tudják nézni, ki kivel beszélgetett, mit írt neki, mit küldött neki. Tehát igazából erre azt tudom mondani, hogy az ügyész ismeri az ügyet, ezáltal ő tudja azt, hogy konkrétan, hogy mit is szeretne keresni benne. Aztán, hogy van-e benne találat, vagy nincs, az pedig majd kiderül.
De adott esetben mondjuk olyan kereséseket is le kell folytatniuk, amit egy átlagos felhasználó is akár a mindennapok során lefolytat. Vagy azért vannak bonyolultabb keresések, sokkal összetettebb feladatok is.
Lehet természetesen, persze, a bonyolultabb is, tehát ez azért az ügytől függ. Ezek a szoftverek azért elég jól fel vannak szerelve, ilyen mindenféle kereső algoritmussal, akár tudnak ilyen kapcsolati ábrákat generálni, ugye a telefonhívásokból, üzenetekből, nagyon szépen ilyen grafikusan meg tudják jeleníteni, hogy kikivel hányszor váltott üzenetet, mikor, tehát igen, tudnak egyszerűbb kereséseket is lefolytatni, akár egy névre rákeresni, egy szóra, egy helyszínre, de ilyen összetettebb kereséseket is bármikor tudnak csinálni.
Tehát mondjuk egy telefonbeszélgetésen belül elhangzott speciális kulcsszavakra és képesek rákeresni.
Igen, természetesen igen. Ez szinte mindegyik tudja, sőt, ugye rendelkeznek egy ilyen beépített karakterfelismerési funkcióval is ezek a szoftverek, tehát hogyha egy olyan adatállomány van a telefonon, ami mondjuk képként van tárolva, akkor a szoftver ezeket átdolgozza, és egy ilyen beépített OCR algoritmussal ezeket ugye karakterre alakítja, és akkor ebben is, hogyha egy olyat keresnek, akkor ebben is meg fogja találni a szoftver azt az adott szót, vagy kifejezést.
Mennyi időt vesz mindez igénybe, hogyha mondjuk egy nagyon bonyolult feladatról van szó, akkor ez napok, hetek, hónapok, vagy akár több időt is igénybe vehet?
Hát ez igen, ez a mentett adatállomány darabszámától, nagyságától, összetettségétől függ, de igen, valóban. Egy egyszerűbb telefon esetében is azért egy átnézés az nem egy-két óráig tart, de hogyha egy olyan ügyről van szó, amiben ugye több a lefoglalt adat, akkor ott azért jóval tovább tart, tehát igen, hetek, hónap is lehetnek.
Milyen változást eredményezett egyébként a közösségi oldalak térnyerése az információszerzésben? Ez nagyban átalakította, hogy hogyan kell egy bűnügyet megközelíteni napjainkban?
Hát én erre ugye jelenleg csak ugye saját tapasztalatainkat tudom elmondani, tehát minket, informatikusokat ilyen téren ez úgy befolyásolt, hogy eléggé sokszor előfordul azért most már, hogy ugye bizonyos közösségi oldalakon mondjuk a hírfolyamba kitett üzeneteket, vagy különböző csoportokban megjelenített üzeneteket kell ugye lementenünk, vagy szintén így a közösségi oldalakon, vagy a videó megosztó oldalakon ugye az oda felrakott videókat kell mondjuk nekünk lementeni, és akkor utána azt átadni az ügyészeknek. A mobiltelefonok esetében mondjuk, ha azt nézzük, de az adathordozóknál is ugye ez tapasztalható, hogy azért egyre nagyobbak. Tehát egy sima átlag telefonban is most már azért 64-128 giga háttértár van, de hát ugye az 512 gigabyte-nak az 1 terabyte is most már azért lassan alap lesz. Az adathordozóknál is azért most már ilyen 1-2 terra alatt nem nagyon találkozunk. Tehát elég szép ilyen 40-50 terabyte között szoktunk azért így évente lementeni adatot, aztán később az, hogy ez most mind feldolgozásra kerül, vagy csak ennek egy bizonyos része, az pedig majd az ügyészektől függ.
Minden esetben labormunkáról van úgymond szó, vagy terepre is kell menniük.
Kell, igen, igen, terepre is kell mennünk, ott is szoktunk, tehát vannak olyan esetek, amikor kifejezetten az van, hogy a helyszínen kell lementeni az adatokat, és akkor nincs, tehát például nem kerül lefoglalásra egy mobiltelefon, vagy egy laptop, vagy egy külső adathordozó, hanem akkor azt ott a helyszínen le tudjuk menteni, és ezáltal az a tétel az nem kerül lefoglalásra, hanem ott vissza is van adva. Ha pedig lefoglalásra kerül, akkor pedig itt benne a laborban. Azért az valljuk egy kicsit kényelmesebb, és azt szoktuk mondani, hogy a labor az mindig egy ilyen biztonsági érzetet ad, és akkor itt szoktuk ezeket megcsinálni, de a helyszínen is bármikor meg tudjuk csinálni, a lementett adatokat le tudjuk ellenőrizni, vissza tudjuk olvasni, hogy valóban jó lett-e, és akkor azt úgy tudjuk otthagyni, hogy maga a lementett adat, az megvan, minden rendben van, és akkor csak az kerül lefoglalásra.
Hogyan lehetne meghatározni, mi ennek a munkának a szépsége, és mi úgymond a nehézsége?
Hát a szépség az, hogy gyakorlatilag az, hogy segítjük az ügyészeknek a nyomozását, tehát tényleg próbálunk mindig minden esetben megfelelni annak, hogy le tudjuk menteni az adatokat, át tudjuk adni nekik, tehát azért az egy jó érzés, meg hát ugye kihívás is, mert azért fejlődik, mondjuk a szoftverek azok mindig fejlődnek, mindig tudnak valami újat, tehát azokat mind meg kell tanulni, mind ki kell tudni használni, tehát ez ugye nekünk kihívás is, ez azért úgy jó, meg úgy motiválja az embereket. Hát a hátránya az gyakorlatilag tényleg ez, hogy mondhatnám azt, hogy tényleg ez az idő, tehát hogy azért nem olyan egyszerű, sokszor sietni kell, nagyon sokáig eltart, nem mindig támogat a szoftver mondjuk minden egyes alkalmazást, és akkor, hogyha annak az adata nem jön le, akkor azt valamilyen úton, módon meg kell oldanunk, mert mondjuk szükség van rá, és azt így utólag kitalálni, hogy hogyan tudjuk lementeni, vagy rögzíteni, ez szokott egy kicsit ilyen nehézkesebb lenni ebben a fajta munkában.
Hogy milyen eszközök azok, amik az informatikai feldolgozását segítik a különböző ügyeknek?
Ezeket úgy szoktuk röviden nevezni, hogy forenzikus eszközöket és szoftvereket használunk. Ezekre mondhatjuk azt, hogy ezek ilyen igazságügyi szakértői szoftverek és hardverek. Ezt is két részre tudjuk csoportosítani. Ugye vannak azok, amiket az adathordozókhoz használunk. Ugye itt a merevlemezek, SSD meghajtók, ugye külső ilyen USB-s háttértárakhoz használunk. Ugye ezeket egy ilyen célhardvereknek vagy imagereknek szoktuk hívni. Ugye ezekből most jelenleg név nélkül, de azért öt különböző gyártónak a rendszerét használjuk. Ugye ezekkel az adathordozókra ugye fizikai adatmentéseket tudunk készíteni, ugye, és ezáltal később ugye a feldolgozás során lehetőség adódik ugye a törölt adatok helyreállítására is. A mobiltelefonoknál, ugye a mobil kommunikációs eszközöknél is ugye három piacvezető cég által gyártott szoftvert és adatfeldolgozó szoftvert használunk. Ugye itt is ugye a támogatottságnak a mértékében, függvényében, ugye a telefonokról is ugye tudunk, telefonok háttértáráról is tudunk logikai és fizikai adatmentés készíteni. A fizikai adatmentésnél itt is ugyanaz van, mint az adathordozóknál, hogy később a feldolgozás során azért a törölt adatokat is eléggé szépen helyre tudja állítani a szoftver.
Komocsár Gábort, a Központi Nyomozó Főügyészség csoportvezető informatikusát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárás keretében hozza meg döntéseit. Ez a folyamat jogállamisági garanciákkal támogatott, mondta a versenyhatóság elnöke. Rigó Csaba Balázs a versenytörvény egyes módosításainak halasztásáról is elmondta véleményét. Király István Dániel interjúja.
Sajnos a jogszabály tervezetet körüllengte egy olyan félelem, ami teljesen alaptalannak bizonyul, hiszen mondok egy példát. Ha van egy piaci szektor, és abban három meghatározó jelentőségű szereplő van, senki nincs monopol helyzetben, ugye ebbe egyetérthetünk. Ha hárman nem beszélnek össze, tehát nem sértenek versenyjogot, attól még lehet piaci strukturális zavar. Na erre a helyzetre találja a jogalkotó, nem csak Magyarországon egyébként, hanem a német versenytörvény is tartalmaz hasonlót, vagy a brit versenyhatóságnak is van egy úgynevezett New Competition Tool nevű eszköze, hogy akkor is meg tudja nézni versenyhatóság a piaci torzulást, és javaslattal éljen. És nem azzal kezdődik ilyenkor, hogy tulajdonrészt akarna valaki eladatni, hiszen az ultima ráció, az a legutolsó megoldás, amire egyébként ma is van példa. Tehát a mai nap, hogyha a gazdasági versenyhivatal egy erőfölényes eljárásban feltárja azt, hogy valaki erőfölényben van, és egészségesebb piaci szerkezet alakulna ki, ha eladna valamit, akkor arról lehet beszélni.
Mert hogy a versenytorzulást jelen pillanatban is vizsgálják, sőt vizsgálhatják.
Hogyne, jelen pillanatban is, csak ezek az eszközök tehát viszonylag lassúak, és elegendő idő telik el ahhoz, hogy ne jussunk semmire. Tehát akár 5 év is eltelhet egy erőfölényes helyzet vizsgálatával, ahol a felek nem tudnak megegyezni, a versenyhatóság állít valamit, míg az eljárás alá vont fél nem ért vele egyet, ő is hoz egy közgazdasági elemzést, bíróság elé kerül az ügy, a bíró is rendel egyet, és ezen megy a vita. Tehát ez egy nagyon lassú eszköz, ebbe egyetértetünk. Márpedig a világ az felgyorsult és elszaladt. Különösen, hogyha a digitális világra gondolunk, vagy digitális gazdaságra, a figyelem gazdaságra, ahol kifejezetten nagy szereplők vannak, az úgynevezett nagy technológiai vállalatok, akiknek mi ki vagyunk szolgáltatva, mint fogyasztók, azért, mert elviszik az adatainkat, a figyelmünket, és abból irdatlan mennyiségű pénzre tesznek szert, és gyakorlatilag ez egy kiszolgáltatott helyzet. Tehát a fogyasztó mindig kiszolgáltatott helyzetben van. Na most, ha valaki nincs egyértelműen a klasszikus versenyjog szerint erőfölénybe, de amúgy meg nem jó a piac, akkor is kell, hogy legyen eszköze a versenyhatóságnak, hogy rávilágítson arra, hogy itt valamilyen módszerrel, jogalkotási eszközzel, vagy jogalkalmazásival valamit tenni kell. És számos ilyen helyzet lehet, hogy kiszolgáltatottságban, kitettségben van az ország is, meg a magyar fogyasztó is. És ez a lényege a hatáskör bővítésnek. Tehát nem az a lényege, hogy ezzel egy versenyhatóság visszaélne, hiszen mi alapvetően a döntéseinket versenyfelügyeleti eljárás keretében hozzuk, ami maximálisan megtámogatott jogállamisági garanciákkal. Tehát ha egy céget vagy több céget mi versenyfelügyeleti eljárás alá vonunk, és elindul egy ilyen eljárás, az nem azt jelenti, hogy ki lenne mondva, hogy ő versenyjogot sértett, hanem csak felmerült a gyanúja. És az egész eljárásnak a lényege az, hogy bebizonyítsa a versenyhivatal, hogy bizony itt fennállhat versenyjogi jogsértésnek a gyanúja, és az bizonyítókkal alá kell, hogy tudjuk támasztani.
A gazdasági versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárásokat indított 6 hazai influencerrel, több hirdető céggel, illetve közreműködő reklámügynökséggel szemben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt. A részletekről Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke beszélt az Inforádióban.
Mit vizsgálnak egy vlogger esetében?
Ennek volt egy előzménye, és mi kiadtunk egy influencer tájékoztatót, hogy egy influencernek, hogyha egy terméket reklámoz, mire kell odafigyelni. Van erre felmérés. A felmérés alapján kiderült, hogy még nagyon sokan nem figyelnek erre oda teljes mértékben. Tehát amikor mondjuk valaki egy órát reklámoz, akkor bizony ki kell tenni, hogy hashtag reklám, vagy meg kell nevezni az adott céget. Ugye ők cégekkel vannak kapcsolatban, pénzt csinálnak abból, hogy ők nézettek és reklám hoznak termékeket, ez nem tiltott, de vannak szabályok. Ezekre mi időben felhívtuk a figyelmet. Mivel nem mindenki tartotta be teljes körűen, ezért arra volt szükség, hogy elinduljanak ezek a versenyfelügyeleti eljárások, amelyben ők tisztázhatják azt, hogy mikor mit teljesítettek. Tehát nem azt jelenti megint csak, hogy ők hibáztak, jelentheti azt is, hogy megúszszák majd egy figyelmeztetéssel, de azt is jelentheti, hogy hibáztak. Tehát volt olyan influencer, akit felszólító levéllel illettem, és felhívtam a figyelmét, hogy ne tegye. Mondta, hogy köszöni szépen, megszüntette ezt a gyakorlatot, és nagyon oda fog rá figyelni, és elolvassa a GVR tájékoztatóját, és meg sem. Vannak olyanok, akik annak ellenére csinálják ezt, hogy köztudott, hogy mire hívtuk fel a figyelmet, ezért volt szükség ennek az eljárásnak a megindítására. Tehát személy szerint egyikkel sincs baja a GVH-nak, azzal a gyakorlattal van bajunk, azzal a kereskedelmi gyakorlattal, amit ők a nagy látogatottságú honlapon folytatnak, vagy azon a felületen, most nem akarom megnevezni, mindenféle közösségi média felületen ugye hát reklámoznak, és hogyha a reklám mellett nincs ott, hogy az reklám azért használja ő azt a terméket, mert ezért pénzt kap, nem azért, mert annyira jó, lehet, hogy a kettő is egybe is esik, akkor ez probléma, igen.
Közleményük szerint novemberben tartottak online ellenőrzést, megnézték, hogy a vloggerek, ezek az influencerek mennyire jó követőek, mire jutottak?
Tehát a felmérés bebizonyította, hogy számos influencer megismerte a gazdasági versenyhivatal influenceres tájékoztatóját, és eleget tesz egyébként az abban foglalt kitételeknek. De találtunk olyan influencereket is, olyan szereplőket is, akik még mindig nem vették komolyan, és bizonyos százalékban nem teljesítik azt, amit mi kérünk. Tehát például nem tüntetik föl, hogy reklámozási céllal népszerűsítenek egy terméket, vagy egy szolgáltatást. És hát ezért volt szükség az eljárások megindítására, ami a tények tisztázására irányul, még egyszer mondom. Tehát nem arra, hogy valaki fölött pálcát törjünk.
A 2023-as országgyűlésnek készült beszámolójukban az üdülési jogok másodlagos értékesítésével kapcsolatos megtévesztésekre hívták fel a figyelmet, mint esetleges jogalkotási feladatra. Milyen problémákat látnak, és mit kellene tenni ezen a területen? Egyáltalán mekkora kört érint, vagy érinthet ez a probléma?
Vannak honfitársaink, akik szeretnének kiszállni a korábban megkötött üdülési jogos szerződésekből. És akik ezt annak idején eladták, meg most forgalmazzák, ezt úgy látom, hogy nem szeretnék, hanem újabb terheket raknak rájuk. Azért hívjuk az üdülési jogok másodlagos értékesítésének, mert aki ki szeretne szállni, azt olyan szimplán nem engedik ki, hanem köttetnek vele egy újabb szerződést, ami még hát rontja is a helyzetüket. Tehát újabb anyagi terheket kell vállalni. Amikor megkötötték az emberek az üdülési jogokra vonatkozó szerződéseiket, anno, lehet 10-20 éve, nem sejtették azt, hogy az éves üzemeltetési, fenntartási terhek olyannyira megnőnek. Van, aki egyébként már nem is akar ott üdülni, amire kötötte. Ezért akar kiszállni. Na most, mivel van egy ilyen kiszállási hullám, kiszállási igény, ezért erre rájöttek piaci szereplők, és hát úgymond idézőjelben próbálnak segíteni a kiszállásba, de ez oda vezetett rendszerint, hogy hát még újabb terhek kerültek a nyakukba, amiből most reménytelen a kiszállásuk. Ezért mi azt javasoljuk, és hát nem egy ügy volt, legalább 2007 óta 15 ügyben jártunk el, és mintegy 240 millió forint bírságot is kiszabtunk az üdülési jogok ügyeiben. Azt javasoltuk a jogalkotónak, hogy fontolja meg az üdülési joggal rendelkező, de attól megválni kiváló fogyasztók esetében a szerződésből történő kilépési lehetőség könnyítésének a szabályozását. És itt mi még fölvetjük a büntető törvénykönyv szigorítását is.
Rigó Csaba Balást, a gazdasági versenyhivatal elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is. Köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.